Délelőtt zuhogott az eső. A részvénytársaság tagjai utolsó megbeszélésre jöttek össze. A kölyöknek egy petróleum kutatási engedélyt adott a nagyfőnök. Harry Levin névre, és kellemes kutatást kívánva átnyújtotta. Sajnos rozsdás igazolványa celofánnal védett csontlap volt. Kijavíthatatlanul Verhaegen doktor nevére szólt, és feljogosította, hogy mint az álomkor specialistája Birmában letelepedjen. A főorvos és Bunkó rendes matróz igazolványt kaptak, más névre szólót, miután mindketten régi bűncselekményeik miatt a világ valamennyi hajós könyvéből töröltettek. A főorvos valamikor, mint hajógépész szolgált, Bunkó, mint távirdász. De ez már nagyon régen volt. És most hallgassatok rám, mondta a nagyfőnök. Miután én finanszírozom a társaságot, jogom van át természetben is hozzájárulni a költségekhez. Az utat Kolombóig négy személy részére nyugodtan számíthatom 150 fontba. Ezért most 150 fonttal kevesebbet adok, és kaptok mind a négyen egy-egy hajójegyet ellátással Kolombóig. Ugyanis az éjjel egy négy tagú társaság megbetegedett valamelyik ismerősömnél, és véletlenül négy hajójegy volt náluk. Ezek a szegény, beteg emberek már nem fognak zavarni benneteket, legalábbis így mondta az ismerősöm, aki igen alapos ember. Eladta nekem a négy jegyet. Éppen Kolombóig szólnak a vulkániára, amely délben indul, kettő első osztályú, és kettő az inasok részére harmadosztályú. A két első osztályúval utazhat Rozsdás és a kölyök, a harmadosztályúval Bunkó és a főorvos. 50 font értékben elfogadjuk, mondta Rozsdás. 120, siránkozott a nagyfőnök. Rövid rugdosás után megállapodtak 90-ben. Morbitzer átnyújtotta a jegyeket, az igazolványokat és 410 fontot Frednek, hogy Kolombóban, ahol bevárja többieket, hajót bérelje. Halló, csak hogy ruha is kell ehhez, mondta Rozsdás. A főorvos és Bunkó utazhatnak, ahogy akarnak, de a kölyök meg én, ha leülünk az első osztályon így ebédelni, kissé gyanúsak leszünk. Nagy nehezen szereztek két hatalmas bőröndöt, és a nagy főnök ismerősei ellátták őket a szükséges ruhával. Volt abban smoking és vászonruha, sőt, Rozsdás gardróbjában egy csíkos, zöld golföltözet is. Ezek után Piszkos Fred megállapodott velük, hogy Kolombóban bevárja őket, miután ő a csempészekkel előbb indul. Kolombóban lesz hajó és legénység, azután teljes gőzzel megyünk Rangún felé. Isten veletek! A Vulkánia igazán luxus hajó volt. A ventilátorok szüntelenül zúgtak, a bolyok hordták a jeges italokat, fekete lábuk serényen futott fel és le a lépcsőn, csörögtek a poharak, és a hajó szíve, a modern motor gumiba ágyazva szinte neztelenül működött. Vacsorához Levin mérnök kissé elkésve érkezett, mert soká tartotta, míg a smokingját felvette. A hatalmas, ragyogó parkettő ebédlőben már mindenki együtt ült. A hölgyek valamennyien sejemruhában, az urak pedig smokingban. Némi feltűnést keltett dr. Verhaegen, aki szintén hosszú időt fordított az átöltözködésre, és végül egy csíkos, zöld golfruhában jelent meg. Az általános megdöbbenést elismerésnek vette. Levin, petróleumkutató, meglepetésében nadrágjára ejtett egy kávéskanalat valami fehér szósszal. Ekkor lépett a terembe Earl of Sussex, egy angol százados társaságában. A herceg, aki oldalágon az angol uralkodóházzal is rokonságban volt, nem nézett ki több meg 19 évesnél, holott valójában 22 is elmúlt már. Sovány, finom arcú fiatalember volt, és ifjúkor a dacára már ezredes őfelsége házi ezredében. Kíséretében volt Bradford vezérkari százados is. A százados 40 év körülnek látszott, zömök, középtermetű, okos arcú ember volt. Úgy viselkedett Earl of Sussex-szel, mintha a szán segéde lenne. Ő excellenciája ragaszkodott ahhoz, hogy részt vegyen a közös étkezéseken. Senki sem hitte volna erről a finom, lányos külsejű úrról, hogy kitűnő, kemény katona, aki legutóbb, mint a gyarmatügyi miniszter megbízottja, egy bizonyosnak látszó háborút intézett el békésen odalent Kenyában a leghatalmasabb bennszülött királlyal. Mint eljövendő gyarmatügyi államtitkárt emlegették, és fiatal kora dacára eléggé tapasztalt volt, mert 5 szolgálati évét részint az afrikai, részint az indiai gyarmaton töltötte. Earl of Sussex egy biccentéssel bemutatkozott a vendégeknek, mire ezek, mint egy vezényszóra felálltak.
Érdekes, pasas. A katonaruha is van olyan feltűnő, mint a golföltözék.
A herceg igyekezett közvetlenül társalogni a szomszédaival, de a hangulat azért eléggé feszélyezett volt. Sajnos Verhagen doktor is a közelében ült, és a herceg, talán mert feltűnt neki a golfruha, megszólította a rozsdást is.
Ön először utazik a trópusra, uram?
Nem, szőr, felelte kissé zavartan. Dr. Verhagen vagyok, és az álomkor a kutatás...
Várjon csak! Dr. Verhagen, megvan! Ön a Kongó mellől. 2 év előtt érdekes cikket írt az álomkorról egyik angol orvosi szaklapnak.
Önnek ez feltűnt, szőr, hebegte.
Hát természetesen.
A gyarmati hadseregnek komoly problémája az álomkor. Örülök, hogy megismerhettem önt. Nagyon érdekesen említi egyik cikkében a lappangási idő szociális és erkölcsi összefüggését a bennszülöttek bűnözésével kapcsolatban.
Igen, igen. Hát ez úgy volt, azt hiszem jobb lesz, ha erről más alkalommal beszélhetnék excellenciáddal. De lehetnek a vendégek között olyanok is, akik nem rokon szenveznek az álomkorral.
Ezzel kivágta magát. A hercegnek nem tűnt fel a zavaros viselkedés. Megszokta, hogy tekintélytisztelő emberek képtelenek elfogulatlanul beszélgetni vele. A százados nyugodt pillantása mereven szegeződött rozsdásra. Ez gyanakvóbb természetű volt.
Fenn ezt a morbicert,
gondolta kínjában rozsdás, és boldog volt, mikor véget ért a vacsora. Egymás mellett álltak a fedélzet korlátjánál. A kölyök olyan csinos volt smokingban, mint egy parkettáncos. Csak ne lenne mindig szomorú. Rozsdás tisztában volt vele, hogy ha nem szeretné ezt a fiút, esze ágában sem lett volna a furcsa részvénytársaságot összehozni. Sohasem vágyódott sok pénzre. Erre gondolt, miközben a kabinja felé tartott. A hajó közepén, közvetlenül a parancsnoki híd alatt 2 fülke volt egymás mellett. A hercegé és a századosé. A fedélzetnek ezen a részén érezhető legkevésbé a hullámverés, tehát ez a 2 legjobb lakosztály. Az ablakból fény szűrődött ki, és halk beszélgetés hangzott. Rozsdás egyszerre megtorpant, és dermedten állva maradt. Tisztán, világosan a herceg hangja hallatszott ki az ablakon.
És maga biztos abban, hogy Tom Levin Birmában van?
Biztos vagyok benne, excellenciás uram.
Tom Levin. Fél éjszaka álmatlanul hánykolódott.
Micsoda hallatlan játéka ez a sorsnak. Mit akar ez a 2 magasrangú katona Tom Leventől?
A kölyöknek nem szólt. Minek nyugtalanítsa?
Minden esetre jól lenne megtudni, hogy hová utaznak ezek, és mi közük van Tom Levinhez.
A hajó nem megy tovább Kolombónál.
Hogy lehetne kihallgatni őket?
2 kajüt a hajó közepén áll. Nem érintkezik más kajüttel, és izzó lámpák világítják meg körül. A hídon legtöbbször ott a kapitány, és egy matróz külön őrséget tart állandóan a nagy úr kajütje előtt.
Világos, hogy mégis ki kell hallgatni őket holnap. Igen, éppen holnap.
Délelőtt, mintha csak körül sétálna a hajón, úri passzióval bekukkantott a fedél közbe. Miután látta, hogy az egyik sarokban kártyáznak, oda igyekezett, és valóban ott ült egy csoport közepén a főorvos úr és Bunkó.
Uraim, szólalt meg Rozsdás, nincs önök között véletlenül egy szabó? Tegnap elszakadt a smokingom, szívesen megfizetném a fáradtságát, ha valaki megvarná.
A főorvos úr felemelkedett.
Én szabó vagyok, kérem, szívesen megjavítom a smokingját, de pénzt nem fogadhatok el érte. Hát akkor egy jó szivart.
Az 5-ös kaminba jöjjön majd fel, barátom, ha megunta a kártyázást.
Jöhetek én, kérem, most is.
Történt valami?
kérdezte Rozsdást, mikor kettesben haladtak az első osztály felé.
Még nem, de fog.
Látod ott azt a két kabint? Este egy matróz szokott átcsorogni előtte. Most is ott van. Elviszed a smokingot, és vacsora időben feljössz. Én ma nem megyek le vacsorázni. Itt fogok állni a híd alatt, de ott a kürtő mögött, úgyhogy nem látszom. Te oda mégy ehhez a matrózhoz a smokingommal, és megkérdezed, hogy hova vidd, mert nem találod az ötös kabint. Ha a matróz elment veled a fordulóig, tedd le a smokingot a kabinomba.
Értem. És te addig beosonsz az őrizetlenül maradt kabinba, és ellopsz mindenfélét.
Hallgatózni megyek be, te barom.
Jó, jó, azért, ha mégis elhoznál valamit, remélem nem fogsz becsapni.
Most a legfontosabb. Éjfélkor vágd el a villanyvezetéket. Este 8-kor, mikor mindenki vacsoránál ült, kivéve Verhaegen doktort, az Earl kabinja elé állított matróz szinte düruhamot kapott attól a részeg szabótól, aki sírva kérte, hogy énekelj el vele együtt a God Save the King-et, és mutassa meg neki az ötös kabint. Közben a smokinggal együtt állandóan a matróz nyakába borult, míg ez megunta, és a gallérjánál fogva hurcolt a Verhaegen doktor fülkéjéhez, azután lihegve ment vissza az őrhelyére. Az excellenciás úr és a százados éppen feljöttek az étteremből. Rozsdás a százados fürdőszobájába osont ez alatt. Arra számított, hogy úgy, mint az előző napon, az Earlnél fognak feketézni vagy likőrözni. Ha nem hívja meg a századost, abból nagy baj lesz. Szerencséje volt. A százados együtt feketézett felettesével. Rozsdás kiosont a fürdőszobából, és a vékony kabinfalra nyomta a fülét. A leghalkabb szót is tisztán hallotta. Tom Levenről nem beszélgettek. Azért Rozsdás nem sajnálta meg, hogy hallgatózott.
Ön szerint ez a Kwang Kínából való?
Szerintem, felelte a százados, Kwang semmiféle hadseregben nem szolgált. Valami kínai banda vezér lehet, és önmagát tette meg generálisnak.
Én azonban nem tekintem banda vezérnek. Elsősorban tárgyalni fogunk vele. Ha Kwang elfogad engem királynak, akkor én elfogadom őt generálisomnak.
Egy bizonyos, hogy Birma északi határán igen nagy ember, és pénzáldozatba kerülne egy hadjárat.
A franciák sem kívánják a hadjáratot, de még áldozatok árán is fontos lenni abból a szempontból, mert mind hátsó Indiába, mind Birmába ezen a területen keresztül csempészik a fegyvert.
Igen, igen. Biztató mindig, ha az angol és francia érdekek megegyeznek.
Ha nem sikerülne ezzel a Kwanggal megállapodni, akkor a hátsó Indiából és Birmából összevont angol és francia csapatok elbánnának a generális hordájával.
Erre csak legutolsó sorban szánnám rá magam. Előbb jön a kerekasztal. Pénzzel, szép szóval, ranggal talán csak lehet hatni arra a Kwangra. Csak is akkor szánnám rá magam arra, hogy a franciákat és ezzel természetesen az angolokat is csapatmozdulatokra vegyem rá, ha Kwang hajthatatlan lenne, mondta az Earl.
Ne felejts el, excellenciád, hogy Kwang generálissal más oldalról is tárgyalnak.
Ismer valakit, aki már beszélt ezzel a Kwanggal?
Okos ember az. Misztériumot csinál a személyéből. Ott anyázik az őserdőben mindenféle benszülöttekkel együtt, és eddig még nem állt szóba senkivel.
Az bizonyos, hogy korlátlan úr a határon, és ha akarja, beengedi azt a hatalmas fegyverszállítmányt, ami Kínán keresztül érkezik.
Hát, mielőtt ez a szállítmány megérkezik, vagy megállapodik velünk, vagy elindulunk ellene a franciákkal együtt. De én rendületlenül bízom a kerekasztalban. Ezért szeretnék mennél hamarabb elindulni Kolombóból. 14-én jön értünk a Radzir cirkáló, tehát mire megérkezünk Kolombóba, már várni fog ránk.
Unalmas dolgokat fecsegnek, gondolta Rozsdás.
Bár lehet, hogy még ennek is hasznát veszi.
De most már jó lenne kijutni a százados kabinjából.
Éjfélre járhatott. Egyszerre kialudtak a lámpák. Valaki elvágta a vezetéket. Rozsdás a kajutablakból látta a kihunyó fényt. Már is kisurrant a kabinból. Másnap délelőtt Rozsdás elmondott mindent a kölyöknek. A fiatal Leven jobban volt informálva a magas személyiségről.
Emlékszem, mondta, hogy nemrégen benne volt a lapokban Earl of Sussex küldetése.
Van egy vitás terület Birma északi részén, amely közös francia-angol koncessziós terület lesz Earl of Sussex fennhatósága alatt. De miért említették Tom Levent?
Ezt én sem tudom,
felelte elgondolkozva a kölyök. Sok zavaros ügy lehet a bátyám körül, amit nem ismerek.
Úgy érzem, nagy igazságtalanság történt vele.
Nézd, végeredményben mégiscsak gyilkolt. Én is öltem már ember, de csak szemtől szembe önvédelemből. Ne haragudj, de aki asszonytől...
Rozsdás. Te most talán kinevetsz, de én... Azt hiszem, ebben a gyilkosságban van valami titokzatos, amit szeretnék megérteni, mielőtt elítélném a bátyámat. Miért ment el látogatóba barátjához, miután gyilkolt? Miért csak akkor szökött el, mikor már benn volt a lapokban, hogy őt gyanúsítják? Miért hagyta ott a kalapját gyilkosság után? Miért ment ki a főbejáraton, és ahogy az újságban állt, még várt is ott egy darabig taxira és cigarettára gyújtott? Ez mind nevetségesen hangzik. De az én fivérem nagyon okos ember, és ha már gyilkol, nem követel ennyi baklövést.
Persze így már egy kicsit furcsán hangzik. Azt már hallottam, hogy a gyilkos hamisan adja a becsület szavát, de hogy taxira várjon a tett színhelye előtt és dohányozzon...
De miért szökött meg, ha ártatlan?
Te is megszöktél volna az ő helyében. Annyi bizonyíték szólt ellene, hogy menthetetlen volt, akkor is, ha ártatlan.
De valaki csak megölte a hölgyet.
Akarsz egy analízist hallani?
Mi? Hú, ez megint olyan, mint az álomkor.
Az analízis aprólékos elemzése valaminek, amit csak részleteiből érthetünk meg.
Valaki.
Nyomban a fivérem távozása után belépett Helena Aldingtonhoz. Ott látta Tom Leven kalapját, és leszúrta a nőt, tudva azt, hogy mindenki Tomot fogja gyanúsítani. Erről mi a véleményed?
Hát szerintem az analízis olyan dolog, amit meg lehet fogni a gyilkos helyett, de nem lehet felakasztani. Hogy én is mondjak egy analízist. Kinek állt érdekében elintézni a fivéredet és megölni a nőt?
Talán annak az embernek, aki a nő útján a fivérettől ellopta a találmányt.
Bravo!
Ez nagyon jó analízis.
Minden esetre, ha tudnánk, hogy kinyújtotta be azt a hasonló találmányt, talán közelebb jutnánk az ügy megoldásához. Ha nem is ő ölte meg Helena Aldingtont, talán valaki, aki az ő személyével összefügg. Mi a véleményed?
Hogy elég már az analízisen rágódni, menjünk inkább a büfébe.
Este volt. Az indiai óceán zsíros fényű, sötét hullámaiból egy-egy fehéren ficánkoló repülőhal vetette fel magát. A déli kereszt, mint valami hatalmas signum laudis az ég végtelen zubbonyán, millió sziporkázó csillag között tisztán, hatalmasan ragyogott. Távolról sok lámpa tünedezett fel egyre kivehetőbben, míg végül a kikötő csillogását túllicitálva hatalmas transzparens fény lett fel tisztán a távolban.
Lipton Steel. Megérkeztek Kolombóba.